Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Világszerte új jelenség, hogy a búcsújáróhelyeket nem csak zarándokok, hanem turisták is felkeresik, így ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak számukra a hitátadására. Milyen jó gyakorlatok honosodtak meg a turisták által kedvelt külföldi zarándokhelyeken? Mennyiben evangelizációs alkalmak ezek a találkozások? Mi az igénye egy turisztikai cégnek ahhoz, hogy programjaiba beemelje egy-egy zarándokhely felkeresését? Ezekre a kérdésekre keresték a választ február 13-a és 15-e között Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön, az ottani ferencesek szervezésében. A konferencia résztvevői közül néhány egyházi és világi személlyel beszélgettem, és így betekintést kaphatunk az ott elhangzottakból. Először a kegyhelyi igazgatót, Kálmán Pellegrin atyát kérdezem. Egy nagyon szép Szent Ágoston idézetet osztott meg a résztvevőkkel a zarándokturizmusról szóló konferencián Pellegrin atya, amely jelzi, hogy mi is a feladat. Hogy is szólt ez az idézet?
Ezt az idézetet én már legalább 10-15 éve olvastam, de azóta se tudom és találom, hogy hol. Ez egy Szent Ágostonnak tulajdonított történet, miszerint egy diakonusa levelet írt neki, hogy a katekézisre, a keresztségi fölkészülésre a férfiak nem feltétlenül az Úr Jézusba vetett hit miatt járnak, hanem azért, mert szeretnének a keresztény eladó hölgyek sorából feleséget szerezni maguknak, mert hát ezért ők mégiscsak megbízhatóbbak. És azt kérdezi a diakonus, hogy mit tegyen ebben a helyzetben, és Ágoston emlékeim szerint azt válaszolja neki, hogy ne nézd azt, hogy miért jött, beszélj úgy, hogy Krisztusért maradjon.
És hát ezen törik a fejüket itten sokan. Honnan jöttek, kik vannak itt ezen a konferencián?
Körülbelül 40-en vagyunk a magyar nyelvterület búcsújáróhelyeiről. Mária Radna, Pécs, Mária Pócs, és még sorolhatnánk tovább. Azok, akik valamiképpen vagy a zarándokok fogadásával, vagy pedig valamilyen egyházi turisztikai helyen a turizmusba bekapcsolódva próbálnak evangelizálni, hiszen ennek a délelőttnek a fő hangsúlya azon volt, hogy azt a civil értelembe vett szolgáltatást, amit mondjuk egy turisztikai hely kínál, idegenvezetés, étterem, bármi egyéb, hogyan tudják felhasználni a hit továbbadására.
Külföldről is érkezett előadó, illetve egy szerzetes nővér is Spanyolországból.
Igen, a fő előadást a Szentszék illetékes osztályának a vezetője tartotta volna, hát ő elküldte az előadását, ami éppen erről a témáról szól, és nem úgy szerveztük, de gyakorlatilag az általa fölvonultatott szempontokat bontja ki a konferenciának a többi előadása, együttműködés a turisztikai cégekkel, liturgia és turista kapcsolata, azután az új nemzedéknek a bekapcsolása, a szépség evangelizációja, a fogadás művészete, és még lehetne tovább sorolni ezeket. Mezősi Erika nővért pedig Spanyolországból érkezett, egy olyan ágostonos szerzetes közösségnek a tagja, akiknek a sajátos karizmájuk az El Camino út mentén a zarándokoknak a fogadása.
Volt előzménye ennek a találkozónak? Rendszeresen összejönnek-e, vagy pedig ez egy olyan kezdeményezés, amely remélhetőleg hagyománnyá válik?
Most már ez hagyomány, mert tavaly is megrendeztük, és éppen abból a tapasztalatból, hogy amikor a évekkel ezelőtt Komposztellában a Szentszéknek az illetékes hivatala a világ nagy kegyhelyi számára megszervezett egy világméretű konferenciát. Ott mennyit lehetett tanulni, mennyi minden segítséget kaptunk, ismerettséget és olyan együttműködési lehetőséget, ami addig el volt zárva. Ezt szeretnénk egy kicsit itt a helyben is a Magyar Egyháznak az egyes zarándok helyei felé közvetíteni, illetve egymás között kialakítani. Thank you.
Az egyik izgalmas előadást Füzes Ádám tartotta, liturgia és turista. Kapcsolatba léphette a két világ. Kapcsolatba léphette.
Kapcsolatba léphet, sőt nagyon komoly potenciálitás van ebben a kapcsolatba lépésre, hiszen mindaz, ami esetleg zavaró lehet a turistában, egy sekrestés vagy templom üzemeltetési szempontból, hogy nem tudja, hogy hova, nem tudja pontosan, hogy kell viselkedni, nem tudja, hogy pontosan mik a belső szabályok a térre vonatkozólag, vagy a öltözködésre. Mindezek csak igazából felszínek, hiszen a turista egy nagy nyitottsággal érkezik. Ő azért jön, mert kíváncsi templomra, kíváncsi a településre, kíváncsi a tájra, sőt, nagy vágya van arra, hogy valami személyes kapcsolatba lépjen ezzel a helyel, amit látogat, és hogy ebben a kíváncsiságában, vágyában, nyitottságában nagyon megszólíthatóvá válik.
Honnan van személyes tapasztalata erről Ádám atyának?
Kivételten turista látványosságnál egy templomban dolgoztam, a Váci utcában, Budapesten, a Szent Mihály templom, a angol kisasszonyok templomában. Voltam templomigazgató, és ott nagyon látszott az, hogy ez a turistákkal való találkozás, ez egy nagy nyitottság van bennük. Ha reverendá volt, akkor odajöttek, megszólítottak, kérdeztek. Ha koncerteket tartottunk, nagyon örültek, hogyha előtte bevezetőben egy pár szóban ismertettem a templomot, a történetét, mert már is máshogy ültek ott a koncert alatt is, hogy számukra az a hely az jelentőségteljes lett, történetileg is ismert lett, de hogy a funkciójában is ismert lett, hiszen mindig egy kicsikét a liturgikus térről is beszéltem nekik. Azt gondolom, hogy ez a fajta iniciáció, ez a fajta bevezetés valami ismeretlenbe, ez mindig egy nagyon hálás dolog, mindig a idegenvezetőket ebből a szempontból irigylem, hogy érdeklődő vagy nyitott embereket tudnak bevezetni egy olyan világba, amit ők már ismernek, és az illetők pedig meg még nem.
Mi az, amit el kell kerülni, mi az, amitől óvja kollégáit, vagy amire föl szeretné hívni a figyelmet, hogy hogyan kellene csinálni, tehát milyen csapdák vannak, milyen a lehetőségek, hogy ezt kihasználjuk, mint egy lelkipásztori lehetőséget.
A csapda az mindig az, hogyha egy ilyen takarítói szemlélettel gondolkodunk, hogy kitakarítottuk a templomot, és igazából minden ezek után, ami történik, az csak probléma, mert hamarabb koszos lesz. Bejönnek, és azon, hogy minden intézményben ez egy problémát jelentett, hogyha az üzemeltetés oldaláról nézzük, elszigetelten vagy levált, akkor azt mondjuk, hogy igazából mindenki, aki használja az épületet, az intézményt, a templomot is, ez egy problémaforrás. Azon, hogy ez egy nagyon fontos fordulat lenne a hozzáállásunkban, hogy lehetőséget lássunk abban, aki bejön. Lehetőséget arra, hogy beszéljünk magunkról, beszéljünk a templomról, és még fontosabb, hogy lehetőség arra, hogy beszéljünk Istenről, és Istenhez közelebb vigyük, vagyis hogy evangelizáljuk az embereket. És ha ez a hozzáállás megszületik, azt gondolom, hogy ez meg tud születni a feliratainkban, a kiírásainkban, ahogyan informáljuk az idegenként odaérkezőket. Ez meg tud jelenni a hozzáállásunkban, ahogyan hozzászólunk, ahogyan munkatársainkat bevonjuk ebbe, hogy ők is pozitívan álljanak hozzá az odaérkezőkhöz. Tehát azt gondolom, ez az alaphozzáállásnak a megváltozása, vagy új fénybe kerülése, ez sok változást okozhat.
Kellenek a szabályok, de ezek emberközpontúak kell, hogy legyenek, ugye?
Igen, hogyha az embereket meghívjuk, akár arra, hogy működjenek együtt a templomban szokásos viselkedési normákkal, hogy az embereket arra hívjuk, hogy bevezessük, vagy tudást adjunk át nekik, akkor nyitottak lesznek, amint valami piros táblát veszünk elő, valami tiltással, amint fejbe csapjuk őket valami paragrafusnak a munkójával, akkor az emberek behúzzák a nyakukat, és egy nagyon rossz hozzáállásuk lesz benne. Nagyon érdemes lehet elgondolkozni, vagy átérezni, hogy amikor mi elmegyünk egy hivatalba, ahol ki van írva, hogy még mit kellett volna elhoznunk, és ott vesszük észre, hogy most azért kell még hazamenni, mert még valami papírt nem hoztunk el, amikor kiderül, hogy rossz sorba álltunk be, mert nem olvastuk el elég részletesen, hogy itt emlél az ablaknál milyen ügyet intéznek, hogy milyen agresszió, milyen dű ébred bennünk, pedig hát tulajdonképpen elolvashattuk volna, de már az ötödik táblát nem néztük, és hogy a templomban is arra gondolunk, hogy ha kiszűrnénk, hogy minél kevesebb negatív érzelmet ébresszünk abba, aki odajön, hogy ne kelljen dühösnek lenni, ne kelljen felháborodni, ne kelljen megbántva érezni magamat már, mire oda belépek, vagy mire találkoznék Istennel. Azt gondolom, hogy kevés odafigyeléssel, mindenféle nagy befektetés nélkül jobbra hangolhatnánk a betérőket.
Egy látszólag nagy ellentmondás jutott eszembe. Az ókeresztény korban, ha megszülettek a keresztény templomok, akkor aki nem volt megkeresztelve, az csak az előtérben átsoroghatott. Nagyot változott a világ.
Hát nagyon változott, ugye ez a fajta beavatottság vagy bevezetés, ez manapság nincsen meg. Nyilván azért itt is megvannak azok, hogy ki az, aki áldozhat, ki az, aki nem áldozhat, ki az, aki bejebb jöhet, mint részvevő. Tehát gyakorlatilag a katekumenek, vagyis azok, akik a beavatás teljességre vágyakoznak, azok általában ott ülnek már a padban. Ennek ellenére van egy nagy távolsága már a templomban ülők, és valóban az Istennel kommunikáló, Istennel kapcsolatban lévő hívők között, és hogy van mind dolgozni, hogy lélekben, hozzáállásban, érzületben bejjebb terelgetni az embereket.
Tehát a turisták is, a látogatók is a jó Isten teremtményei, akiket segítenünk kell, hogy az általunk birtokolt, vagy ránk bízott kincsek számukra is hozzáférhetővé, vonzóvá legyenek. Ugye végül is ez a cél?
Igen, volt itt szó a hallgatóságban, ugye, hogy az Isten tartalom, a liturgiának az Isten tartalma, de aztán ráeszméltünk, hogy hát turistának is nagy az Isten tartalma, hiszen Isten képére teremtett, Istentől megalkotott ember, aki az üdvösségre hív, éppen ezért senki bármilyen kulturális közegből is érkezik, nem lehet teljesen idegen az Isten házában, hiszen valahogy meghívást kap arra, hogy ott oda megérkezzék. Annak ellenére, hogy a bizonyos fokai, hogy most valaki egy órás misét kibír-e, vagy csak egyszerűen bejön a templomba, és egy rövidebb lelkélménye van, ebben ugye nagy különbségek lehetnek.
A befejező kép az előadása során egy selfis csapat Ferenc pápa körül, valamelyik bazilika előterében. Tulajdonképpen II. János pápával elkezdődött ez a fajta új turista zarándok bánásmód, és ma már nem is képzelhető el más, hogy egyházunk, nem?
Igen, azt gondolom, hogyha a szentatyáinkra figyelünk, ahogyan ők tudnak bánni azokkal a nagy tömegekkel, akik oda jönnek, és akik hát egy fiatal számára a szentatyának az áldása, meg az, hogy együtt szelfizhetnek velük, valami hasonló módon nagy élményt jelent. És hogy már igen, ahogy mondtad, már II. János pápa elkezdte a szónak a nagyon jó értelmében kiszolgálni azokat a média igényeket, hogy ma már mi látni szeretünk, mi közelről szeretünk látni, személyes élményt kapni akár a televízión keresztül is, részleteket szeretünk látni, amiket a korábbi korok emberei sose láttak a pápától, olyan messze voltak tőle, de olyan módon kiszolgálni, hogy ezáltal mégis egy egész világot vezetett a lélekben II. János pápa, annak ellenére, hogy ez sokszor fárasztó és sokszor nehéz dolog.
De sok ember számára a hitelő szobáját jelenti, nem?
Pontosan egy kapcsolódási pontot, ahol létrejöhet egy találkozás, aminek az nyilván aztán a célja, az valami mély és személyes találkozás lesz.
Barna Gábor néprajzkutatót kérdezem, a búcsújárás, zarándoklás milyen változásokon ment át az elmúlt évszázadban?
A zarándoklatok azok mindig, mint minden más, például a szenttisztelet, korfüggő is volt. És ahogy a zarándoklatokat nézzük, a búcsújárást nézzük, itt is meg tudunk figyelni korhoz kötődő jellemzőket. Például napjainkra teljes mértékben átalakultak azok a talán a néprajzi szakirodalomban úgynevezett tömeges és paraszti búcsújárásnak nevezett zarándoklatok, amelyek egészen az 1980-as évekig jellemezték ezt a jelenséget. Egyrészt kihalt az a korosztály erre az időre, amelyik még annak idején belenőtt ebbe a jelenségbe, és tudta tovább folytatni. Közben a felnövő új generációk már egy egyház és vallás ellenes korban nevelkedvén nem sokat vettek át ebből. Jött aztán egy úgynevezett rendszerváltás, amikor akár turistairodák megjelentek, azzal a céllal és igénnyel, hogy szervezzék részben belföldön, részben pedig külföldre vezetett zarándokutakat. Azaz, ha csak ezt a rövid áttekintést nézzük, akkor egy évszázadon belül 2-3 lényeges változás is megtörtént. Azaz a búcsújáró helyek és maga a jelenség, a búcsújárás is alakul, változik. És a kultúra, a társadalom kutatóiként mi ezeket a változó jelenségeket és ezeket a folyamatokat kutatjuk. Érdekes volt különben hallani és hallgatni az előadásokat, mind a liturgia történész szempontjából, mind a vendéglátóipari, a turizmus szakember előadását, mert azok a jelenségek, amelyekre ők rámutattak, ezeket mi is egy másik szemüvegen keresztül már érzékeljük. De hát mi nyilván nem egy gyakorlati szempontból nézzük ezt, hogy hogy kell majd megszervezni, hanem azt látjuk, hogy hogyan szervezték meg, hogyan zajlik, és visszaköszönnek ezek a tereptapasztalatok, ezek a kutatói tapasztalatok. Akár csak egy olyan esetben is, mint itt Mátraberebé Szentkút, ahol most beszélgetünk. Én még jártam a 80-as években. Abban az időben volt a dandárja az én búcsújáró kutatásomnak. Láttam, hogy akkor hogy zajlik a búcsújárás, és látom, hogy most hogy zajlik. Egyrészt a generációváltással is, másrészt meg hát a kor szellem változásával is. Például megnőttek az igények.
Sokan mondják, hogy reneszánsza van a zarándoklatnak, kegyhelyeknek.
Igen. Új impulzusokat keresnek, új élményeket keres a mai ember, és ezt úgy véli, hogy megtalálja egyik vagy másik búcsújáró helyen. Az egykori tömeg zarándoklatok helyett, amikor a papság is mondjuk ilyen egyforma tömegnek tekintette a hívek közösségét, most egyre inkább azt látom, hogy réteg zarándoklatok vannak, amikor a fiataloknak nyilván egy kicsit más nyelven kell beszélni, mint a 60-70-80 éves falusi embereknek, másként jönnek ide a
motorosok, orvosok.
Így van, és ezek aztán már mondjuk a speciális csoportok közül is talán ilyen meglepetésszerűen és szélsőségesek a motoros zarándoklatok. De jelzi azt, hogy az egyház is felismerte, hogy a mai társadalom nagyon erősen szegmentált. Más-más igényekkel, más-más elvárásokkal, és megpróbál megfelelni ennek.
És hát a zarándoklatoknál egyszerre fontos motívum, hogy magad légy, csendbe légy, találkozz magaddal, illetve ennek ellentmondai látszik, hogy közösségben érezd magad, többen csináljuk ugyanazt. Tehát valahogy mind a kettő segíti a kegyhelyre menés szándékát, vagy erősíti.
Igen, és még van egy gondolat, itt a legelső előadásban hangzott el ma, hogy bizonyos fokig a nemzeti gondolat is erősen megjelenik az zarándoklatokban. Akár itt Mátraverebé Szentkúton, ugye a most induló Szent László évben, a Szent Királyaink tisztelete. De ne felejtsük el, hogy a 80-as évekig szinte csak egy nagy régió búcsújáró helyeként működő Csíksomlyó, ahová felekezeti különbség nélkül a magyarok mennek, és százezrek mennek. Azaz összekapcsolódnak bizonyos igények, gondolatok, történelem újraértelmezése iránti igény, és az összetartozás igény. És valóban a tömeg az megerősít. Megerősíti az egyént, hogy nem csak én vagyok istenhívő, Mária tisztelő magyar, hanem az az 5-10-20, és most az az 500 ezer ember is, és a világ minden részéről, és ez minden búcsújáróhelyre érvényes. És hát ami még talán a mai korban új gondolatként, jobban artikuláltan, jobban megfogalmazottként jön elő, a találkozásoknak a gondolata. A találkozás önmagammal, a csendben, de találkozása természettel. És amikor a természettel találkozom, akkor ez is adhat egy olyan belső vallási élményt, hogy én is ennek a természetnek vagyok teremtett része, és a teremtővel van kapcsolatom.
Mezősi Erika nővére a beszélgető társam. Hát ha valaki szakember a kértésbe, az ön, illetve az önök közössége. Ugye olyan rendben van, amely erre született szinte, az El Caminón.
Az Ágoston rendi megtérés közösségből jöttem, valóban Spanyolországból, és valóban van egy jelenlétünk a Caminón, Carrión de los Condesben, félúton a leggyakoribb kiindulási pont és Santiago között. De az Ágoston rend az nem zarándokfogadásra alapult, a mi közösségünk sem. A mi közösségünk karizmája a megtérés és az egység. A megtérés abban az értelemben, hogy Istenhez vezetni, vissza vagy visszavezetni az embert, és így került be a képbe a Camino, azokat az embereket próbáljuk ott megtalálni, azokkal keressük a találkozást, akik nem jönnének el egyébként a monostorunkba.
Hát nagyjából a mostani konferenciának is ez a nagy kérdése, hogy hogyan lehet a turistából zarándokot, vagy legalábbis Istennel találkozó élményeket kapó emberekké tenni, ugye?
Igen, azt hiszem, hogy meg lehet őket kínálni, fel lehet kínálni tanúságtételt, élőhitet, befogadó egyházat, és ha ez megérinti, akkor válik a turistából zarándok, akár az út végére, akár évekkel később. A gyümölcsöt nem mindig látjuk, de fontos magvetés, azt hiszem, ez az evangelizáció.
Mi az, amit tehát szeretne adni itt a magyar egyrészt egyházi személyeknek, másrészt olyan civileknek, akik a zarándoklás, a vallási turizmus területén igyekeznek hasznosítani képességeiket?
Azt a címet kaptam az előadáshoz, hogy a zarándok fogadás művészete. Azt gondolom, hogy én mindenképpen azt látom a művészetének, hogyha az Isten szeretetét tükrözi a zarándokfogadás. A mi zarándokfogadásunknak, a keresztény zarándokfogadásnak feltétlenül ez a művészete. Minél inkább az Isten szeretetét tükrözi, minél inkább az Isten szeretetével tudja fogadni a zarándokot, annál szebb, annál tisztább, annál igazabb ez az evangelizáció.
Itt a világi részről hangsúlyosan szóltak arról, hogy a vallási turizmus, zarándok turizmus területén is tisztázni kell a feltételeket, mi az, aminek ára van, mi az, aminek nincs ára. A kiszolgáló közösségeknek is meg kell élniük valahogy. Magyarországon egyelőre még olyan bizonytalanságok vannak e tekintetben. Önöknél az önkéntesség, az adományok, illetve a dolgoknak a fix ára, gondolok itt étkezésre, szállásra, hogyan működik?
Én ehhez a turizmus részéhez nem értek. Tehát mi az zarándok fogadás testi és lelki feladatát önkéntesen az Isten iránti és az embertárs iránti szeretetből látjuk el. Azért nem teljesen ingyenes az zarándokfogadás, mert egy olyan plébánián dolgozunk, amelyik adóssággal indul, tehát a minimális 5 euró adományt el kell kérnünk a plébánia számára, nem a közösség számára az zarándoktól. De amit kínálunk, ahogyan törődünk, azt mindig szeretnénk, hogy érezze az zarándok, hogy bőven túlhaladja ennél az összegnél. Tehát nem megfizethető az, nem az van, hogy ezért az összegért ezt és ezt és ezt kapja az zarándok, hanem a tőlünk telhető mindent kap, és hát ezt az adományt pedig a gyakorlati szükségletek miatt muszáj elkérnünk.
Mátraverebély Szentkúton február 13-a és 15-e között megrendezett zarándokhelyek turisztikai feladataival foglalkozó konferenciáról hallhattunk összeállítást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.